Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Lukács könyvéből.
Dicsőség neked, Isten.
Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába, egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinek, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt. Üdvözlégy, kegyelemmel teljes. Az Úr veled van. Áldottabb vagy te minden asszonynál. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus.
Szűz Mária, magyarok nagyasszonya, fő védő szentje, az ünnephez kapcsolódóan szeretnék néhány gondolatot szólni. Először is talán, hogy föltehetjük ezt a kérdést, hogy miért is ez az ünnep, és miért is Mária, és hogy sokaknak miért esik annyira jól az imádságukban Máriát megszólítani. És eszembe jutott az az élményem, amit már én mondtam, tudom, de most majd innen szeretnék elrugaszkodni, hogy egy fiatal embernek, aki hát nagy szegénységben élt, adtam egy kis pénzt, és akkor egy pár lépést eltávolodott, és aztán visszafordult, és azt mondja nekem, hogy Feri atya, tudja, miért szeretem én magát? Hát honnan tudhattam volna? Ezért hát ránéztem, hogy elárulja, és elárulta. Azt mondta, azért, mert maga félig meddig ember is. Ennél nagyobb dicséretet, ugye keveset kaptam, én ezt ugye az első ötbe tartom, és miért akartam innen eldobbantani? Azért, mert ugye ő megélhette azt a maga kiszolgáltatottságában, a velem kapcsolatos ismeretlenségében és a rászorultságában, hogy még egy paphoz se könnyű fordulni, még akkor se, ha valaki azt gondolja, hogy talán ő még úgy hivatalból. Tehát ha nem is elég rendes magától, hát talán hivatalból rendes lesz majd. Szóval már az is ugye egy, mondjuk így, egy alá fölé rendelő helyzetet teremt, hogy valaki kiszolgáltatott, vagy bajban van, és a másik meg éppen hát bizonyos képességek birtokában van. Tehát már ez is egy tulajdonképpen egy alá fölé rendelő helyzet, és aztán már az a két szerep se, hát könnyű, hogy valaki éppen most a szegény ember szerepében van, a másik meg éppen, akinek van, abban a szerepben van. Szóval nem is akarnám ezt hosszabban mondani. Tehát a legegyszerűbb helyzetekben is átéljük azt, hogy miközben emberként mellérendelő viszonyban vagyunk, mert két ember találkozik, az ugyanott történik, de közben a szerepek, közben a helyzetek sokszor létrehozzák ezt a kissé vagy nagyobban alá fölé rendelő szituációt, még akkor is, hogyha ezt valaki nem szándékolja, de valahogy akkor is ez benne van a helyzetben. És akkor Máriával kapcsolatban van egy ilyen élményünk, hát azért ő csak ember, hát az olyan, mint mi, hát hogy vele kapcsolatban talán sokkal kevesebb bizonytalansággal, szorongással, aggodalommal fordulhatunk valakihez, mert persze, hogy tudjuk, hogy Jézus, meg tudjuk, hogy a Teremtő Isten, meg a Szentlélek, de hát azért rögtön jön a következő gondolatunk, hogy hát azért, na, jó, tudjuk, hogy Isten emberré lett Jézusban, de hát, na most akkor ez a bevezető gondolat. A második, nem tudom, van-e élményetek, mikor külföldön járunk, és akkor az a tapasztalatunk, hogy hát csak azért picit idegenek vagyunk itt. Hát emberek vagyunk úgy, mint a többiek, de csak azért, hogy a nyelv és a kultúra és a többi. És akkor egyszer csak találkozunk egy magyarral, és hogy megkönnyebbülünk. Haj, de jó! Érti a szavamat, érti a nyelvemet, érti a kultúrámat, és tulajdonképpen fogalmunk sincs, hogy az a másik kiféle, miféle, de mégiscsak valahogy szinte magunk se tudjuk miért, közel érezzük magunkat hozzá. Aztán a következő, vagy 20 évvel ezelőtti történet, kimentem Németországba venni egy öreg Toyotát. és sikerült megvennem az öreg Toyotát. És kedvesek voltak ott a házigazdák, ugye egy német családra gondoljatok, akik hát azt mondták, hogy most már az ügyeket nem tudjuk itt elintézni, ezt csak másnap reggel, meg délelőtt tudjuk, és ezért ők kedvesen meghívtak arra az éjszakára, meg még adtak vacsorát is. És ugye hát nyilván miután én egy öreg autót vásárolni mentem ki, hát ez adta a témát, hogy akkor az autók összekötnek minket. És hogy beszélgettünk erről, arról egyszer csak azt mondja ott az eladó, oda mutatva az egyik helyre, ahol éppen valamelyik családtag ült, és képzeld el, hogy néhány évvel ezelőtt ezen a széken Sebastian Vettel ült. A hölgyek kedvéért mondom, ha ez nem okoz esetleg valamiféle lenézést, vagy ilyesmit, hogy ő egy Forma 1-es autóvezető világbajnok, többszörös is. És hogy annyira bennem van egy 20 évvel ezelőtti élmény, hogy azt mondta, hogy ezen a széken itt az a világbajnok ült. És tényleg én, hogy ültem ott a mellette lévő széken, hogy na, hogy éreztem, ez valahogy számított nekem is. Még ha nem is az én székemen ült Sebastian Vettel, nem messze ült oda. Na most akkor a következő, hogy biztos, hát láttunk már olyan filmet, ha csak nem éltük meg mi magunk, hogy elmegyünk a hivatalba ügyet intézni. És hogy elmegyünk a hivatalba, és hogy hirtelen föláll ez az aszimmetrikus helyzet, hogy én vagyok, akinek van valami ügye, és a másik meg intézi. Hát azért csak egy kiszolgáltatott helyzet, nekem az az én ügyem, és akkor hogy lesz majd itt az intézés? És ugye hány és hány filmnek visszatérő motívuma, hogy a kiszolgáltatott ember ott áll, vagy ül, vagy szorong, vagy feszeng, és az ügyintéző azt mondja, hogy ezt kérem, nem lehet. És annak a kiszolgáltatott és feszengő, szorongattatott helyzetben lévő hölgynek mondjuk, hogy a következő gondolata támad, hogy én értem, hogy nem lehet, de hát ön is egy anya úgy, mint én, úgy sem egy. És ezeknek a jeleneteknek nem egyszerű, ugye az a kimenetele, hogy hirtelen az ügyintéző arra jut, hogy tényleg nem csak ügyintéző. Hogy tényleg ügyintézőként nem biztos, hogy megy, vagy ügyintézőként az csak egy év múlva megy, de tulajdonképpen anyaként lehet, hogy holnapra is meg lesz. Én ezt nem akarom minősíteni, hogy az protekció, vagy nem, vagy mennyiben, ezt nem akarom minősíteni, pusztán csak a helyzetet szeretném idehozni, hogy az emberben mennyire ott van ez, hogy hát anyaként szólok egy másik anyához, és anyaként egy másik anya talán, vagy mélyebben és másképpen is pontosabban érti azt, amit mondok. Hogy akkor nem csak egy kliens vagyok, és ő nem csak egy ügyintéző. Hát, na. Következő szösszenet, és utána most már egyre inkább a lényegi mondani valóknál leszünk, hogy nem tudom, volt-e azért már olyan élethelyzetetek, mikor nagyon betegek voltatok, amikor a gyereketek nagyon beteg volt, amikor az édesanyátok nagyon beteg volt. Szóval amikor úgy megrettentünk attól, hogy hűha, hogy itt nagyon-nagyon rosszra is fordulhatnak a dolgok, ami emberi számításunk és gondolataink szerint. Mondhatnánk azt, hogy hűha, ez itt nagyon kétesélyes. Amikor covidos voltam, volt egy-két olyan pillanatom, amikor mondjuk úgy éreztem, hogy ez itt nagyon kétesélyes. És meg kell nektek mondanom, hogy eszembe jutott Mária. Hát annyira kétesélyes, hogy hát mondhatnánk, hogy úgy mindenki eszembe jutott, akiről azt gondoltam, hogy tudna segíteni. De az emberi természet már csak ilyen, hogy úgy vagyunk, akkor tényleg mindenki eszünkbe jut. Azt gondolnánk, hogy talán majd ő. És így a következő, hogy de miért? Miért ő jut eszünkbe? Mert közben meg ott az imádságaink is bátorítanak bennünket arra, hogy hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, talán neked van erőd, és van talán hatalmad, mert nem elég az, hogy csak úgy értesz meg, hogy úgy mellé rendelőek vagyunk, meg ember-ember, és anya, hanem ott valami több is van, nem? Hát van erő, és van hatalom, és nem tudom, hát nehogy megbotránkozzatok ezen, de ez állandó, amikor megy ez az imádság, hogy hol már ember nem segített, egy kedves ismerősöm jut eszembe, aki a következőt mondta. De tudod, Feri, hát gyerekkoromban is ezt imádkoztuk, hogy hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Azt mondja, hogy én nem tudom, hány éven keresztül töprengtem ezen, és nem mertem megkérdezni, mert mindenki annyira természetesen imádkozott, hogy milyen az a hol már ember. Hogy te ki az a hol már ember? És hogy hát aztán, hogy tanultam az iskolában, hogy ez a sehonnai bitangember, ez volt úgy az egyik, meg ez a hol már ember. És, de tényleg az ember átéli azt, hogy hát pont a bajba, lehet, hogy olyas valakibe szeretnék kapaszkodni, aki egy picit erősebb, mint én. Tehát kicsit többet tud, mint én, vagy kicsit nagyobb hatalma van, mint nekem. Honnan van Mária hatalma? Miért hozzáfordulok? Nem azért, mert pusztán csak az ő emberi ereje, vagy az ő emberi hatalma volna az, ami engem erre bátorít, és a bizalmamat felszítja. Éppen pont fordítva. Olyan értelemben pont fordítva, hogyha van valaki, akire azt mondhatnánk a Szentírás tanúságtétel alapján, hogy hát nem látjuk, hogy bármiféle hatalommal rendelkezett volna. Nem rendelkezett semmiféle hatalommal. Sőt, még annyi hatalommal se rendelkezett, mint az emberré lett Isten. Mert mondhatjuk, hogy Jézus sem lett evilági hatalmasság, és nem lett evilági király, és az összes többi. De azért betegeket gyógyított. De azért holtakat föltámasztott. Máriának ebből a szempontból az égvilágon semmivel nem volt több hatalma, mint a legkisebb embernek is közülünk. És ez bátorít, mert közben pedig tudjuk, hogy miközben olyan kicsi, mint én, a közben az ereje és a hatalma abból fakad, hogy üdvözült. Abból fakad, hogy Isten közelében van. Abból fakad, hogy befogadta Istent. Abból fakad, hogy közvetíteni képes Istent. Abból fakad, hogy át tudta és át tudja adni Isten szeretetét, üdvözítő erejét, jó szándékát és megmentő akaratát. Hogy ez az a hatalom és erő, amihez joggal gondoljuk, hogy ilyenkor fordulhatunk, nem pusztán csak Máriának a személyes ereje és hatalma. Azt is mondhatnám, hogy ami bátorít bennünket, az egyrészt az, hogy nagyon közel vagyunk valakihez, akivel kapcsolatosan az a gondolatunk joggal, hogy ő nagyon közel van hozzánk. Hát az emberségében, együttérzésében, megértőségében, a segítőkészségében. Más pedig, hogy ő képes azt az erőt közvetíteni, ami hatalomra és erőre szükségünk van, mégpedig ennek a hatalomnak és az erőnek mi a logikája, hogy ez egy üdvösséget hozó hatalom és erő. És így akkor tulajdonképpen mit is teszünk és mit is gondolhatunk akkor, amikor azt mondjuk, hogy Szűz Mária, magyarok nagyasszonya. Hogy akkor tudjuk, hogy ő a hatalmával és az erejével, mi pedig a bizalmunkkal egy olyan valakihez fordulunk, aki nem elsősorban és főképp nem kizárólag a mi evilági céljaink és álmaink megvalósítója. Vagy pedig az evilági szenvedéseink enyhítője. Mind a két területen fordulhatunk hozzá, de tudhatjuk azt, hogy ő annál sokkal több. Tehát amikor azt mondom, Szűz Mária magyarok nagyasszonya, nem pusztán az evilági törekvéseink segítőjéhez fordulok. Álmok és célok, vagy a szenvedések enyhítése. És miért fontos ezt kimondani? Azért, mert a hitünkben Nagyon fontos, hogy Mária ne váljék eszközzé. Ő nem valaki, akinek a hitünkben valamilyen szerepe vagy funkciója van. Ez akkor nagyon hasonló lenne ahhoz, hogy amikor a nő ránéz a férfire, és azt mondja, haj, ez a férfi csodálatos, és a férfiben azt a valakit látja, aki majd őt boldoggá teszi. Akkor hol van a személy? Vagy a férfi, amikor ránéz a nőre, és azt mondja, hogy a nőben azt látom, hogy ő majd képes lesz nekem egy boldog és meleg családi fészket teremteni. Hát akkor már nem is látja őt, hanem csak valakit lát, akinek bizonyos funkciókat ad, és akkor, hogyha eszközként ezeket beteljesíti, akkor talán még majd szeretni is fogja őt. Megtehetjük ezt Máriával, de többet érdemel. Szóval most ünnepeljük Máriát. Akkor nem az evilági álmaink, céljaink, vagy éppen a szenvedéseink enyhítésének az eszközeként ünnepeljük őt, hanem egy olyan rendkívüli személyként, akihez pont ebben a formában érdemes fordulni. Valaki fordul valakihez. Eltöprengtem azon, hogy amikor Máriához fordulok, mint magyarok nagyasszonyához, és nyilván mondhatom többes számban, fordulunk, mint magyarok nagyasszonyához, hogy létezik-e olyan ünnep, hogy Szűz Mária katolikusok nagyasszonya. Ilyen ünnep nincs. Szóljatok, ha van. Szerintem Szűz Máriának, mint katolikusok nagyasszonyának ünnepe nincs. Ez mit jelent? Hogy Szűz Mária minden magyar ember nagyasszonya. A tanyákon élők nagyasszonya, a falvakban élők nagyasszonya, a községekben élők nagyasszonya és a városokban élők nagyasszonya, a nagyvárosokban élők nagyasszonya, és a határon belül élő magyarok nagyasszonya, és a határon túlélő magyarok nagyasszonya. A négykézlábjárók nagyasszonya, és a tipegők nagyasszonya, a futkorászó gyerekek nagyasszonya, és a sétáló és futó felnőttek nagyasszonya, de a kerékpározók nagyasszonya is, és aztán a rollerezők nagyasszonya, a motorbiciklizők nagyasszonya, és a tömegközlekedést használók nagyasszonya, az autót vezetők nagyasszonya, a busszal közlekedők nagyasszonya. Feri, hagyd abba! Szóval Szűz Mária a magyarok nagyasszonya. Ezért, ha én magamban vagy úgy együtt hozzá fordulok, akkor lényegileg egy olyan valakihez fordulok, aki mindegyikünk nagyasszonya. Ezért, ha én úgy akarok hozzá fordulni, ahogy ma ezt ünnepeljük, akkor mint minden magyar nagyasszonyához fogok fordulni. Ebből mi következik? Hogy Mária úgy a fő védőszentünk, pátrónánk és nagyasszonyunk, hogy őt nem tudjuk mi kisajátítani magunknak, sem magamnak, sem magunknak. Ugye ennél rövidebb evangéliumi szakasz nem nagyon van. Volt 3 sor. Elérkezett Názáretbe Gábriel angyal. És ha valaki volt már Názáretben, ott abban a gyönyörű bazilikában, akkor tudhatjuk azt a történetben, hogy ott vannak csodálatos üvegablakok, számtalan nép ajándékozott ebben a gyönyörű bazilikában egy üvegablakot, mindegyik az angyali üdvözlet jelenetét ábrázolja, de mi a szép benne? Nyilván önmagában a jelenet is gyönyörű, de ami igazán szép, hogy azon az üvegablakon, ahol hát Gábriel angyal köszönti Máriát, és azt a japánok ajándékozták, Mária úgy néz ki, mint egy japán. A kínai ablakon teljesen úgy néz ki, mint egy kínai hölgy. Az indonézen úgy néz ki, mint egy indonéz. És így folytathatnám, és ott megjelennek a afroamerikai Máriák, a sötétebb bőrű Máriák. Hát miért? Hát mert éppenséggel átmegyünk itt az országhatáron akármerre, és minden nép azt mondja, hogy Mária lengyelek nagyasszonya, Mária szlovákok nagyasszonya, és ezt elkezdhettem folytatni a sort. Tehát amikor én Máriához, mint magyarok nagyasszonyához fordulok, hogy egy olyan valakihez fordulok, aki mellett lévő népek ugyanígy fordulnak hozzá. Aztán, ha én úgy imádkozom hozzá, Máriához, mint magyarok nagyasszonyához, akkor tudom, hogy egy alapvetően az Isten kapcsolatomat és az üdvösségemet segítő valakihez fordulok. Hogyha valamilyen ügyemben érdemes hozzá fordulnom, akkor tulajdonképpen ebben. A következő gondolat, hogy tulajdonképpen akkor érdemes megsejtenem azt, hogy az ünneplésem engem is kötelez. Tulajdonképpen kötelez bennünket a saját ünneplésünk. Mégpedig, hogyha azt akarom, hogy, és erre vágyom, és ez van a hitemben, hogy azért fordulok Máriához, mert ő megértő velem. Hát azért, mert ő érti, mi van velem. Megérti, hogy mi van velem. Fölfogja, hogy mi van velem. Magyarázni se kell. Szavak se kellenek, mint hogy a csecsemő nem szól az anyjához, mert még olyan pici, de az anyja érti őt. Amikor imádkozok Máriához, vagy Márián keresztül Istenhez, mi történik? Hogy egy olyan valakiként imádkozom a magyarok nagyasszonyához, hogyha engem megértem, hogy ez az ünnep kötelez, és azt mondom, egy olyan valakihez imádkozom, aki mindegyikünket megérti, hogy én megértő legyek minden magyar embertársammal. Ha én Máriához, mint magyarok nagyasszonyához imádkozom, mert ő megért minden magyar embert, akkor ebből az fakad számomra, hogy kidolgozzam magamban azt, hogy hogyan tudok megértő lenni minden magyar embertársam felé. Ha azért fordulok Máriához, mert ő együttérző, mert van anyai szíve, akkor ha az ünnep kötelez, már pedig kötelez, akkor ebből az fakad, hogy kidolgozzam az együttérzésemet és a segítőkészségemet mindenki felé, aki lehet, hogy egyáltalán nem együttérző én velem, vagy egyáltalán nem segítőkész én velem. Ha ez az ünnep kötelez, és én ünnepelni jövök, akkor ez azt jelenti, hogy egy olyan valakihez fordulok, aki a hatalmával és erejével minden magyar embernek a fő védőszentje, akkor ez számomra azt jelenti, hogy minden erőm és hatalmam, ami adatott, hogy azt igyekszem bármelyik magyar embertársam javára, az ő boldogulására, jó létére és jól létére és üdvösségére fordítani. Mert úgy imádkozom hozzá, mint magyarok nagyasszonyához. És a záró gondolat így szól, hogy hát akkor, ha ő hozzá azért fordulok, mert több ereje és hatalma van, mint nekem, akkor főképpen azt kérem tőle, hogy a hatalmával és az erejével, akármi is történik velem és velünk, segítsen bennünket közel Jézushoz, közel a Szentlélekhez, és közel a Teremtő Istenhez. És ha én hozzáfordulok, mint magyarok nagyasszonyához, akkor azt tudhatom, hogy ő ezt hogyan csinálta, amikor itt két székkel odébb ült. Hogy ő azt úgy csinálta, hogy azzal a hatalommal és erővel, ami semmivel se nagyon volt több, mint a miénk, azzal a hatalommal és az erővel azt tette, hogy magába fogadta Istent. Átadta magát Istennek. Ezért, ha ez az ünnep ünnep számomra és kötelez, akkor azt a hatalmat és erőt akarom használni, ami lehetővé teszi bennem azt, hogy én Istent magamba zárjam, magamba fogadjam, és magamba öleljem. Ez az ember nagy ereje és hatalma. Hogyha van védő szentünk, akinek az ereje és hatalma nem törik meg, az azért van, mert a hatalmát és erejét, ami van, arra használta, hogy Isten befogadja. És aztán ez az Isten rajta keresztül mindenki javára lehessen.